Hallod-e, erőmnek első zsengéje, mit rovok fel néked? Légy átkozott, fiam, légy átkozott az áldás alatt. Megvonatik előjogod, megfosztatsz a papirangtól, felmondatik királyságod, mert alkalmatlan vagy a vezetésre, és első szülöttséged érvénytelen. A Lúk tengeren túl lakozol, és Moábbal lész határos. Gyengék a te cselekedeteid, és jelentéktelenek gyümölcseid. Köszönöm néked, legidősebb fiam, hogy bátran eljöttél a gyülekezetbe, és derekasan jelentkeztél, hogy megítéltessél. A mezei pásztor tornyához vagy hasonló és templomoszlopszerű lábakon járkálsz, mert első erőmet oly hatalmasan és férfiasan árasztottam annak az éjszakának tévhitében. Halld atyai átkomat, és élj boldogul. Ezzel elhallgatott, az öreg Ruben pedig visszalépett a testvérek csoportjába. Valamennyi arcizma mogorván megfeszült szemét lesütötte, ahogy anyja szokta volt, amikor bandzsítását akarta leplezni szemhéjával. A testvérpár, rendelkezett most Jákob. Az iker fiak, akik elválaszthatatlanok az égbolton. Simeon és Lévi föléje hajolt. Ők is már megvoltak 77 és 76 évesek. Hát nem voltak ikrek, csak elválaszthatatlanok. De garázda külsejüket amennyire csak lehetséges megőrizték. Ó, a hatalmasak, a tetováltak, a forradásos testűek, szólt az atya, és visszahúzódott azt színlelvén, hogy fél tőlük. Megcsókolják az erőszak eszközeit. Nem akarok tudni róluk. Nem szeretem garázdálkodásukat. Tanácsukban ne legyen részes lelkem, és dicsőségem ne egyesüljön az övékével. Haragjukban férfit öltek, és kedvök telve inát szekték a bikának, és ezért a megbántottak átka érte őket, és pusztulásra ítéltettek. Mit is mondottam nékik? Átkozott a haragjuk, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen, ezt mondtam nektek. Átkozottak legyetek, kedveseim. Átkozottak az áldás alatt. Legyetek elválasztva és külön egymástól, hogy ne követhessetek el együtt gazságot soha többé. Szóródj szét Jákobban, én Lévim. Minden esetre legyen területrészed és földed, erős Simeon, de úgy látom nem lesz önálló, és beolvad Izraelébe. A háttérben a helyed, páros csillagzat, az áldás osztó haldokló látomása szerint. Na, lépjetek hátra! Ezt is megtették. A rájuk kiszabott ítélet nemigen rendítette meg őket, hiszen úgyis régóta tudták, hányadán állnak, és nem is vártak kedvezőbbet. Az sem bántotta őket, hogy nyilvános ünnepség keretében még egyszer kifejezetten meghozták az ítéletet, mert hiszen úgyis mindnyájan tudtak róluk mindent, és így is megmaradtak Izraelnek. Károsztatásuk a közösségi áldás alatt történt. Ezen felül az egész hallgatósággal együtt áthatotta őket az a gondolat, hogy kárhoztatás alatt élni ugyanolyan szerep, mint valamely más szerep, és megvan a maga méltósága. Minden rend tiszteletet érdemlő rend, ez volt a felfogásuk, és mind a többieké is. Azon kívül még az is világos és érthető volt, hogy atyuk időnként egyáltalán nem is róluk beszélt, hanem az ikrek csillagképéről. Részben a jelentőség teljes dolgok iránti vele született hajlamánál fogva, részben a gyengeség okozta zavarodottság miatt, amely gyengeségnek ünnepélyesen engedett, éppen mert szerette a jelentőség teljeset, erősen összezagyválta őket a Geminivel, és még babilóniai emlékeket is kevert bele, amelyeket mindenki ismert, még a ládákon ülő fiúk is. Nyilvánvalóan és szándékosan összetévesztette őket időnként a hőskörtemény Gilga mesével és Eabaniával, akik testvérhuguk miatt akkora düre és haragra gerjedtek, hogy feldarabolták az égi bikát, és ezért a bűnükért Isztár elátkozta őket. Ők maguk Sékemben, Sékem királyfi városában, ahol persze súlyosan garázdálkodtak, egyáltalában nem törődtek különösebben bikákkal, és nem emlékeztek rá, hogy inát szedték volna egynek is. Csak Jákobnak volt baja a bikával kezdettől fogva, és valahányszor csak visszatért erre a dologra. De részesülhet-e az ember megtisztelőbb átokban, mint amikor a Dioszkúrokkal és a nappal meg a holddal cserélik össze? Olyan kárhoztatás ez, melyet még nagy közönség előtt is el lehet viselni, és csak félig érinti az embert személyében, másik felében az egész egy haldokló, álmodozó gondolatjátéka. Helyesebb, ha mindjárt itt megmondjuk, hogy Jákobnak fiaihoz intézett döntéseibe ismételten csillagászati értelmezések és célzások vegyültek, és az emelkedettség mellett bizonyos emberi pontatlanságot teremtettek. Ez szándék volt és gyengeség, és szándék a gyengeségben. Mert Rubennél is érezhető volt valami a vízöntőből. Júdának, akire ezután került a sor, és akinek hatalmas és döntő áldásánál az öreg annyira kimerült, hogy később egyszer közben Istenhez kellett segítségért fohászkodni a félelmében, hogy nem fogja győzni erővel, és mindenek előtt, hogy már nem ér majd el Józsefig. Tehát Júdának mindig Oroszlán volt a neve, de a neki szentelt halotti szónoklat oly fáradhatatlanul használta ezt a megnevezést, és a gyötrődő Júdát annyira szándékosan oroszlán formájában ábrázolta, hogy senki sem ismerhette félre az utalást a csillagképre. Izsakhárnál sok minden derengett át a rákból. A csacsi csillagképét, mely ennek jegyében áll, kozmikus összefüggésbe hozták Izsakhár mindennapi nevével, az erős csontú Szamáréval. Dánnál észre lehetett venni a mérleget, a jog és az ítélkezés jelképét. Jól lehet, a maró szarvaskígyó is belejátszott rajzának alakításába. És Naftáli szarvas és ünő alakja a legtöbbjük számára érthetően kosszerűbe játszott át. József maga sem volt kivétel. Ellenkezőleg az asztrális rangfokozásnál a kettőzötten is érvényesült, jellemzésénél váltakozott a szűz és a bika csillagképe. Benjamin jellemzését végül, amikor ő került sorra, úgy látszik a skorpió határozta meg, mert Jákob e derék kis embert ragadozó farkasként ünnepelte csak azért, mert a lupus délfelé közel áll a skorpióhoz. Itt vált a legvilágosabbá a csillagmétikus színezet hatása. A személytelenítés, amely a harcias ikreknek annyira megkönnyítette, hogy lelki nyugalommal fogadják a róluk szóló döntést. Ősidőkben éltek, de másrészt késeiekben is már, mely utóbbiak sok tekintetben igen tapasztaltak voltak abban is, hogy a haldoklók látomásai és jövendőlései nem feltétlenül megbízhatók. A haldoklók látomása a jövendőről hatásos és tiszteletre méltó. Sok mindent el lehet hinni neki, de azért nem túl sokat, mert nem igazolódott mindenkor teljesen, és úgy látszik, hogy a már földön kívüli állapotot, amelyből fakad, hiba forrásként is kell felfogni. Jákob is ünnepélyes tévedésekre ragadtatta magát. Kiválóan helyes dolgok mellett amelyeket meglátott. Ruben ivadékai valóban nem szaporodtak meg erősen, és Simeon törzse mindig támogatásra szorult és beleolvadt Júdájéba. Ám hogy Lévi ivadékai idővel a legnagyobb tisztességre tegyenek szert, és megszerezzék a papi rend állandó előjogát, mint ahogy mi, akik ugyan benne vagyunk a történetben, de kívül is állunk rajta, mégiscsak tudjuk, az nyilván rejtve maradt Jákob megtört tekintete elől. Halotti jövendőlése e ponton tiszteletre méltóan csődöt mondott, és még más pontokban is. Zebulonról azt mondotta, hogy a tengerparton lakozik majd, és a hajó kikötőjénél. Szidonnal lesz majd a törzse határos. Ez valószínű is volt, mert mindenki ismerte e fiú előszeretetét a tenger és a szurokszag iránt. Törzsének földje azonban korán sem ért el később a zöld vízig, és Szidonnal sem volt határos. A tenger és Galilea tava közt feküdt, és ettől Naftáli törzse, a tengertől pedig Áseré választotta el. Számunkra az ilyen téves látomások igen értékesek. Mert vajon nem akadnak-e nagyokosok, akik azt állítják, hogy Jákob áldásait Józsué kora után költötték, és bennük a megtörténtek utáni jóslatokat kell látnunk. Erre csak válvonogatás lehet a válaszunk. Nem csak mert jelen vagyunk az atya halottas ágyánál, és szavait saját fülünkkel halljuk, hanem azért is, mert olyan jóslatok, amelyeket csak a már meglevő történelmi adatok alapján nyilatkoztatnak ki. Tehát visszadatált jóslatok igen könnyen mentesek lehetnek minden hibától. Egy jóslat valódiságának legcsattanósabb bizonyítéka tehát téves volt a marad. És ekkor Jákob Júdát szólította. Hatalmas pillanat volt. És mély csönd uralkodott mind künn a sátor előtt, mind nálunk ideben. Ritkán fordul elő, hogy ilyen népes gyülekezet így mélységesen mozdulatlan és lélegzett visszafolytó csöndben igéződik meg. Az ősatya vértelen kezét negyedik fia felé emelte, aki már előre mélységes szégyenérzettel hajtotta le 75 éves fejét. Aztán Jákob feléje emelte ujját, rámutatott, és így szólt. Júda, te vagy az. Igen, ő volt az, a sokat gyötrődött, aki saját érzése szerint teljesen méltatlan volt. Júda, az úrnő szolgája, akinek kedvesen volt a kéhez, de annál inkább a kéj úrnőjének hozzá. Júda volt ő, a bűnös és lelkiismeretes. Azt hinné az ember, 75 éves korban már nem lehet olyan nagy baj az a függőség és az a szolgai kéj. De ebben téved az ember. Az bizony megmarad az utolsó leheletig. Lehet, hogy a dárda kissé eltompul, de hogy az úrnő valaha is elbocsátaná szolgáját, az egyáltalán nem fordul elő. Júda mélységes szégyenérzéssel hajolt előre az áldás felé, ám most mégis mi különösen. Amint Jákob tobzódott az áldás adásban fölötte, és az áldás szarujából fejére csorgott az ígéret olaja, mind jobban megszilárdult érzésvilágai szemlátomást megvigasztalódott, úgyhogy növekvő büszkeséggel mondta el magának, nos hát nyilván mindennek ellenére is. Végtére mégsem éltem oly gyalázatosan, és íme nem volt akadálya az áldásnak, talán nem is veszik azt olyan szigorúan, a tisztaság, amelyre szomjúhoztam, mint kiderül, nem is volt elengedhetetlen ahhoz, hogy üdvözüljek, nyilván minden hozzá tartozott, az egész pokol, ki is gondolta volna, de hát már csöpög a fejemre, Isten kegyelmezzen nékem, de én vagyok az. Nem, nem. Az áldás nem csöpögött, de áradt és zuhogott. Jákob csak nem maradéktalanul beleadta minden erejét, amikor megáldotta Júdát, úgyhogy utána több testvér csak rövid és bizonytalan tompa hangon elmondott szavakat hallhatott. Te vagy az, Jehuda. Téged, aki kezed ellenségeidnek nyakán tartod, téged magasztaljanak testvéreid. Sőt, hajoljanak meg előtted atyád fiai, és minden anyáknak gyermekei dicsőítsék benned a fölkentet. Ezután jött az oroszlán. Jó ideig csak az oroszlánról beszélt, és nagyszerű oroszlán képek következtek. Júda oroszlán kölyök, úgymond. Egy nőstény oroszlán ellette őt, az igazi oroszlánt. Rablásból ágaskodott fel ez a vadállat, és fújt, és ordított dühösen. Sivatagi hegységébe vonult vissza, ott tanyázott és nyújtózkodott büszkén, mint sörényes király és dühös nőstény oroszlán fia. Ki merte volna felriasztani? Senki sem merte. Csak az volt a meglepő, hogy az atya ragadozó rablóként magasztalta fel azokat a fiait, akiket meg akart áldani, akiket pedig nem akart megáldani, azokat elmarasztalta abban, hogy az erőszak eszközeivel rokon a lelkük. Mint ahogy jó magát is puszta gyengeségből daliás szerepben látta, fegyverrel és kézívvel a kezében, úgy magasztalta most fiait, mindenek előtt a sokat gyötrődött Júdát, de végül még a kis Benjámint is, mint vérengző ragadozókat és vadharcosokat. Különös. A rajongás a hősiességért, a szelíd és szellemi ember gyengéje. És amellett Jákob célja a Júda áldásnál nem is a rabló hősi elem volt. A hős, aki szeme előtt lebegett, és akit már régen elgondolt magának, nem abból a fajtából való volt, amelynek ordító pompájába a gyenge beleszeret. Az ő hősének Siló volt a neve. Távol állt az az oroszlántól. Ezért az áldás osztó átmenettel élt. Egy nagy király látomását illesztette most be. A király trónján ült, és térdei közé volt támasztva a vezéri pálca, annak nem szabad elkerülnie onnan, sem el nem vehetik tőle, míg el nem jön a hős, míg Siló meg nem jelenik. Júda a király számára, aki a térdei között tartotta jogarát, egészen új volt e név ígérete. Az egész gyülekezetet meglepte, és mindenki csodálkozva figyelt föl rá. Csak egy valaki volt mindnyájuk közül, aki ismerte, és mohóvágyjal várt rá. Önkéntelenül is egy pillantást vetünk sziluettjére. Büszkén kiegyenesedve állott ott az asszony sötét gőgében, amikor Jákob az ő magjáról jósolt. Júdától nem múlik el a kegyelem, nem halhat meg, szeme meg nem törhet, amíg nagysága ember fölöttivé nem válik azáltal, hogy magjából származik az, akinek majd minden népek engedelmeskednek, a békeszerző, a csillagembere. Minden várakozást felülmúlt, hogy mi dúsan zúgott az áldás Júda megszégyenült fejére. Személye vagy törzsi alakja összemosódott szándékosan, vagy csak gondolati zavarból, vagy mind a két ok következtében, amennyiben ugyanis szándékosan magasröptű költészetre használták fel a zavart, összemosódott és összefolyt Siló alakjával, úgyhogy senki sem tudta, vajon Júdáról vagy az eljövendőről van-e szó az áldás és kegyelem teljességének látomásaiban, melyekben Jákob tobzódott. Minden borban úszott, A hallgatók tekintete mámorossá vált a bor ragyogásától. Volt egy ország, ennek a királynak a birodalma olyan ország, hogy az ember szöllőtőkéhez kötötte az állatját és szamárcsikóját nemesvenyigéhez. Hebron szöllőhegyei. Éngedi venyigés dombjai voltak-e azok vajon? Ő tulajdonvárosába ügetett be Szamárháton, és egy málhás szamárkanca csikóján, aki meglátta, csak vörös bor keltette mámoros gyönyörűséget érzett. És ő maga is mámoros boristenhez volt hasonló, aki feltűrve kötényét lelkesen tapossa a szöllőprést, és a szöllővére felfröccsen kötényére, és a vörös venyige leveruhájára. Szép volt ő, ahogy ott gázolva taposott, és a szöllőprés táncát járta. Minden más embernél szebb, fehér, mint a hó, vörös, mint a vér, és fekete, mint az ében fa törzse. Jákob hangja elhalt. Feje lekókadt, és tekintete alulról fölfelé irányult. Ennél az áldásnál rendkívüli, szinte tékozló módon elhasználta erejét. Úgy látszott, hogy erejének megújhodásáért fohászkodik. Júda, aki azt hitte, hogy megáldatása befejeződött, visszalépett, megszégyenülten és csodálkozva, hogy a tisztátalanság nem volt akadály. Az áldásnak Siló kinyilatkoztatásáról szóló teljesen új leleplezései és jóslatai a halotti gyülekezetben egészen rendkívüli feltűnést keltettek, amelyet alig lehetett megfékezni. Ben és Kün élénk suttogás járt körbe, sőt, odakün mormolássá fokozódott. Hangok hallatszottak, melyek izgatottan ismételték Siló nevét. De az egész mozgás nyomban elnémult, amikor Jákob ismét fölemelte fejét és kezét. Zebulon neve hangzott el ajkáról. A szólított fiú Jákob keze alá hajtotta fejét, és minthogy neve lakást és otthont jelentett, ezért senki sem csodálkozott, hogy Jákob a lakásáról és otthonáról jövendőlt, a tengerpartig lakozik majd, úgymond, közel a hajók kincseihez, és földje Szidonnal lesz határos. Elég az hozzá, hogy mindig erre vágyott, s róla elég gépiesen és tompán hangzott a mondóka. Izsakhár. Izsakhár olyan lesz, mint az erős csontú szamár, úgymond, amely a karámok közt heverész. A rák csillagzat csacsiai sógorai voltak, de a vonatkozás ellenére sem látszott, hogy Jákob sokat várna tőle. Röviden beszélt róla múlt időben, amely jövőt jelentett. Izsakhár látta, hogy jó a nyugalom, és hogy a föld mély kies. Erős volt, és közönyös lelki alkatú. Nem sokat törődött vele, hogy csontjait a karavánok szamora módjára teherhordásra adja oda. Legkényelmesebbnek tetszett néki, hogy szolgáljon, és teher alá hajtotta hátát. Hadd rakják meg! Ennyit Izsakhárról. Jákob láttivélt, hogy a Jordánnal lesz szomszédos, nos, elég róla. És most térjünk Dánra. Dán a mérleghez értett, és éles elmével tudott ítélkezni. Szelleme és nyelve oly furfangos volt, hogy szinte szúrt, és a kígyóhoz hasonlított. Ez a fia alkalmat adott Jákobnak, hogy felemelt ujjal egy kis állattani oktatásban részesítse a jelenlevőket. Kezdetben, amikor Isten a világot teremtette, keresztezte a sündisznót a gyíkkal, és így keletkezett a vipera. Dán vipera volt. Kígyó volt az úton és ösvényen, szarvas kígyó, melyet nem könnyű észrevenni a homokban, s amely rendkívül alattomos. Benne a hősiesség az álnokság alakját öltötte. Az ellenség paripájának a körmébe harapott, hogy lovagja hanyatt esett. Ilyen Bilha fia Dán. A te segítségedben reménykedem, örökké való. Itt történt, hogy Jákob így sóhajtott és fohászkodott, érezvén, hogy kimerült, és aggodalmában, hogy nem készül el. Annyi fiat nemzett, hogy utolsó órájában számuk csak nem meghaladta az erejét. De Isten segítségével majd csak elkészül. A zömök érccel kivarrott Gádot hívta magához. Gádiel, hadd háborgat, te végül te hágsz annak sarkába. Hadakozzál jól, zömök fiam. Most Áser. Áser, a torkos Áser, kövér földet kapott a hegyektől egészen Tírus környékéig. Az alföldön csak úgy hullámzott a gabonavetés, és olyan gazdag volt olajban, hogy zsírosan étkezett és finom kenőcsöket termelt, amilyeneket királyok küldenek egymásnak ajándékba, hogy kellemeteskedjenek. Tőle testi jó érzés származott, és az ápolt test öröme, ami szintén valami. Áser, belőled is lesz valami, és hogy dal fakad belőled, és édes kinyilatkoztatás, hadd dicsérjem azt testvéred Naftáli előtt, akit most ide szólítok kezem alá. Naftáli szarvastehén volt, aki átröppen az árkokon, mint a szökellő ünő. Fürgeség és galopp volt az erénye, száguldó kos volt ő, amikor leszegi szarvát és neki iramodik. Nyelve is fürge volt, friss hírszolgálatot teremtett, és gyorsan értek Genázár síkságának gyümölcsei. Gyorsan érő gyümölcsel lesznek teli a fáid, Naftáli, és jussod és osztályrészed a gyors, ha nem is nagyon jelentékeny siker lesz. Ez a fiú is megáldatván visszalépett. Az öreg most csukott szemmel pihent, mélységes csöndben állát mellére ejtve, és egy kis ideig mosolygott. Mindnyájan látták ezt a mosolyt, és meghatódtak, mert tudták, hogy kinek a szólítását jelzi.